Tehát második korintusi levél első rész harmadik verstől olvasom a hatodik versig. Áldott az Isten, ami Urunk Jézus Krisztus Atya, az irgalom Atya és minden vigasztalás Istene, aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk másokat minden nyomorúságban, azzal a vigasztalással, amellyel az Isten vigasztal minket. Mert amilyen bőséggel részünk van a Krisztus szenvedéseiben, Krisztus által olyan bőséges a mi vigasztalásunk is. Ha szorongottatunk, ez a ti vigasztalásotokért és üdvösségetekért van. Ha vigasztaltatunk, az a ti vigasztaltatásotokért van, amely elég erős ugyanazoknak a szenvedéseknek az elhordozására, amelyeket mi is szenvedünk. Imádkozzunk. Drága mennyei atyánk, a te fiad, ami Urunk Jézus Krisztus nevében, aki meghalt és feltámadott, megváltunk, az ő nevében jövünk hozzád. Köszönjük, hogy valóban előtted igazak vagyunk, igazak lehetünk és szentek, mert ha ránk nézel, a Krisztust látod, az ő váltság áldozatát, az ő vérét látod, amely elég volt mindenre. Köszönjük, Urunk, hogy a világ kezdet előtt kiválasztottál bennünket és elvégezted a munkát. Köszönjük, hogy nekünk semmi más dolgunk nincs, csak hittel elfogadjuk tőled ezt az ajándékot. Köszönjük, Urunk, hogy bár egy olyan világban élünk, amely teljes erejével a te szentjeid ellen van, és a te munkád ellen van, köszönjük, hogy te nem hagysz bennünket magunkra. Köszönjük az ígédet, amihez napról napra mehetünk. Köszönjük neked a szent lelkedet, ami bennünk dolgozik. Köszönjük a gyülekezetet, a testvéri közösséget, amelyben erősödhetünk. Köszönjük neked az ige érdetés bolondságát, amit adtál nekünk. Köszönjük, hogy ezáltal is építesz bennünket. Így hadd kérjelek téged az előttünk álló ige hirdetésért, hadd kérjünk téged az üzenetért, hadd éljen az célba. Kérlek, hogy használd erre mentelből a testvérünket, legyen ő alkalmas szócsöved, alkalmas edényed erre. Urunk, add kérlek, te munkád bennünk azt, hogy tudjunk végig rád figyelni, tudjunk figyelni az igére. Te látod azokat a gondokat, nehézségeket, örömet, ami körülvesz bennünket, amivel lefoglalt bennünket egész héten, ami ma reggel is esetleg körülvet bennünket. Segíts nekünk abban, hogy ezeket félre tudjuk tenni, és rá tudjunk figyelni. Tedd a mi szívünket olyanná, ami alkalmas arra, hogy a beléplántált magot befogadja, hogy az a mag szárba szökkenhessen, és megfelelő gyümölcsöt teremhessen. Adorunk, hogy a talentumokat, amiket tőled kaptunk, megfelelően tudjuk forgatni, és úgy tudjunk, mint jó szolga a te visszajöveteledre készülni, hogy meg tudjuk duplázni azt. Köszönjük neked azt, hogy ígéretünk lehet arra, hogy az örökké valóságot a te jelenlétedben tölthetjük. Hadd kérjünk téged még minden más helyért az országban és az egész világban, hadd zendüljön ki az igéd ott is. Te szent lelkeddel légy jelen minden helyen, ahol a te nevedben összegyűlnek. És Urunk, hadd kérjünk téged az országunk vezetőért, adj nekik hozzád felét hajló szívet, fület, hadd forduljanak hozzád bölcsességért. Add Urunk, adj ébredést erre a nemzetre, erre az országra, ránk fér az Urunk. Amen.
Rövid időn belül a gyülekezetben meghalt két olyan édesanya, akik bár idősek voltak, és lehetett rá számítani, hogy nem fognak örökké élni, de akkor is nagy lukat hagytak a hátramaradottak életében. Tudjuk róluk, hogy mindketten hívők voltak, és ezért Krisztusnál vannak, de ez nem jelenti azt, hogy nem fáj azoknak, akik a gyermekeik, barátaik voltak. Tudjuk azt, hogy mindnyájunknak előbb-utóbb meg kell halni, mégsem tudunk igazán felkészülni arra a veszteségre, ami ér minket akkor, hogyha a hozzánk közel állók halnak meg. Viszont felolvasott igében a Pál Istent a vigasztalás istenének nevezte. Tehát valahol tudunk vigasztalást nyerni ezek után, a veszteségek után, és az elsősorban Isten, És érdekes módon ezt a feladatot Isten a hívőkre is bízta. Hiszen Pál azt mondja, hogy azért vagyunk nyomorúságunk nekünk, hogy jobban tudjunk vigasztalni titeket. Ez a mi feladatunk is tehát. Mielőtt rátérnék a vigasztalásnak a témájára, fontos beszélni arról, hogy mi az, ami miatt az embernek vigasztalásra van szüksége. Ez lehet gyakorlatilag bármilyen nyomorúság, veszteség, vagy valami hozzánk közel álló embernek az elveszítése. Most éppen ez az eset áll fönt, ezért inkább erről szeretnék beszélni elsősorban. Mindnyájan tudjuk azt, hogy mindenki előbb-utóbb meghal. Ez alól vannak kivételek, akik majd élni fognak akkor, amikor az Úr Jézus eljön, de jobb, hogyha arra készülünk, hogy előbb-utóbb mi nekünk is meg kell halni, és azoknak is, akiket szeretünk. Vizsgáljuk meg először halált annak a szempontjából, aki meghal. Először is nagyon fontos tudni azt, hogy mi a halálnak az oka. Azt kell látnunk, hogy a halál az nem egy betervezett dolog volt Isten tervében, hanem a halál a bűn következménye. Ezzel kapcsolatban van egy félreértés időnként, főleg a hívők között, vagy a vallásosak között, hogy gyakran az elképzelés üti fel a fejét, hogy az egyénnek a halála az egyén bűnének a következménye. És úgy tűnik, hogy a Biblia meg is erősíti ezt, hiszen olvasunk néhány helyen arról, hogy embereket Isten azzal büntetett a bűnük miatt, hogy meghaltak. De fontos látni, hogy ez a kivétel, nem pedig a szabály. A valóság az, hogy igen, a halál a bűn következménye, de nem feltétlenül az egyén bűnének a következménye, hanem az emberiség lázadásának a következménye. Olvassuk a 1 Mózes 2-ben, a 16. versben, amikor Isten parancsot ad az embernek, hogy mit csináljon, akkor megjelöli a fát, a jó és gonosz tudásának fáját, hogy és erről ne egyél, mert amelyik napon eszel, meghalsz. És mint tudjuk, az emberek ettek erről a fáról és bűnbe estek. Tehát az, hogy nekünk meg kell halni, az nem a mi személyes bűnünknek a következménye, hanem annak a következménye, hogy az emberiség fordult el Istentől. És akkor, amikor mi személyesen hozzáfordulunk, akkor nem kerül le rólunk ez a sors, hogy nekünk is meg kell halni. Tehát a testi halál elsősorban annak a következménye, hogy az ember elszakadt Istentől. De ennek az első eredendő bűnnek nem csak az lett a következménye, hogy az embernek testileg meg kell halnia, hanem sokkal inkább egy súlyos következménye az, hogy elszakadtunk Istentől. Az emberiség teljes egészében úgy, ahogy van, elszakadt Istentől. Ez az alapértelmezés. Úgy születünk, hogy távol vagyunk Istentől. Ezért kell nekünk közel menni hozzá. De ez nem von ki minket a halálnak a szükségszerűségéből. Most nézzük azt, hogy miért is nehéz ezt az eseményt átélnie az embernek. Hiszen tudjuk azt, hogy a testünk az nem örökkévaló. A testünk nem olyan, hogy az képes legyen tetszőlegesen hosszú ideig élni, és az embernek nem is a teste a lényege. Hiszen lakik bennünk egy örökkévaló rész is. Az Istentől kapott lelkünk és szellemünk az egy örökkévaló rész, ami most velünk van a testünk, az egy időlegesen kapott lakóhely. Akik mi vagyunk, az nem a testünk. Tehát a testünk az olyannyira időleges és változó, hogy az embernek az élete folyamán a teljes teste kicserélődik. Nincsenek meg azok a molekulák bennünk, amik a születésünkkor megvoltak. Folyamatosan kicserélődünk, mégis mi, amit mi vagyunk, megmarad. Tehát mi valójában nem a testünk vagyunk, hanem a testünkben lakó lélek és szellem. Akkor, amikor valaki meghal, akkor a teste hal meg. De aki ő, az megmarad. És ezt nagyon fontos látni, hogy nagyon kemény dolog az, hogy meg kell halnunk, de attól mi nem szűnünk meg. Csak az a test, amiben eddig laktunk. A testet úgy emlegeti az ige, hogy az egy sátorház, amiben mi lakunk. Viszont ez egy jól megtervezett test. Tehát ha belegondolunk, ahhoz, hogy életben tudjunk maradni, és ki milyen hosszú ideig él, de alkalmasnak kell lenni ennek a testnek arra, hogy vigyázzon saját magára. A testünkben bele vannak építve védekező mechanizmusok. Ezért van az, hogy félünk attól, hogy megsérülünk. Ezért van az, hogy ha megsérülünk, az fáj. Ezért van az, hogy a test gyógyítja magát, hogy fent tudjon maradni. Tehát a testünk ragaszkodik ahhoz az élethez, mert erre van tervezve, amit a bennünk lakó személyiség, a lélek vagy a szellem ad neki. Az a test, amiben nem lakik valaki, az Istentől származó lélek, az egy halott test. De a test ragaszkodik az élethez. Ez az, ami miatt fizikailag nehéz meghalni. Általában, ha valaki meghal, akkor az egy szenvedés. Hiszen a testünk arra van tervezve, hogy életben maradjon. Mi ahhoz vagyunk hozzászokva, hogy a testünket uraljuk. Hogyha fölemelem a kezemet, akkor az fölemelkedik. Ha lépni akarok, akkor lépek. Ami személyünk ahhoz van hozzászokva, hogy ebben a testben lakik. És amikor kiköltözik belőle, ez fáj. Hát nem feltétlenül fizikailag, de az egy rémületes érzés, amikor át kell élni azt, hogy az a test, ami eddig komfortosan működött velem, most egyszer csak nem működik. Egyszer csak nem engedelmeskedik, egyszer csak elfogynak az érzések, és lesz valami más. És maga ez a folyamat, ez egy ijesztő folyamat. Olyannyira egyébként, hogy most itt a 20. század végén annyira fél a társadalom, és annyira félnek az emberek a haláltól, hogy nagyon udvariatlan dolog a halálról beszélni. Sőt, nem is nagyon merjük nézni. Gondoljunk bele, 100-200 évvel ezelőtt az emberek többsége vagy valami balesetben halt meg, vagy hogyha van betegségben halt meg, akkor otthon halt meg a szerettei között. Ma ez elég ritka eset. És nem is nagyon szeretik az orvosok, vagy a kórházban, amikor ott van valaki, amikor meghal az ő szerette. Mert az az elképzelés, hogy ez egy olyan nagy sok, hogy ezt nem lehet túlélni. Vagy nagyon nagy kárt okoz annak, aki ezt látja. És valóban, ez egy komoly megpróbáltatás. Annak is, aki meghal, és annak is, aki ott van mellette, amikor meghal. Viszont azt is nagyon fontos látnunk, hogy ez a halál ez mindenképpen idéglenes. Tehát az, hogy van nekünk egy földi lakóhelyünk, ez a test, amiben úgy többé-kevésbé kényelmesen érezzük magunkat, az ember ugye akkor érzi magát boldognak, hogyha többé-kevésbé jól érzi magát a bőrében. Ha ez egy jól belakott, berendezett test, amit mi élvezünk, akkor nehezen hagyjuk itt. De ha itt hagyjuk, akkor is idéglenesen történik. Viszont az, hogy ez az idéglenes halál, ez a testünknek az idéglenes elhagyása, ez egy boldog feltámadáshoz vezet, vagy egy elég borzasztó feltámadáshoz vezet, az viszont most dől el, mielőtt meghalnánk. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy mindenki csak idéglenesen hal meg most először. De hogy utána mi lesz, az azon múlik, hogy előtte mi lesz. Azok, akiket Jézus Krisztus megváltott, azok bár testileg meghalnak, de lelkileg nem. Idéglenesen eltávoznak közülünk, és elveszítjük őket egy időre, de utána nem. És az örökké valósághoz képest az az idő, amit mi itt élünk, az tulajdonképpen teljes egészében elhanyagolható. Nagyon érdekes tulajdonsága van a végtelennek, akármennyit hozzá lehet adni, vagy akármennyit el lehet belőle venni, akkor nem változik meg a mennyisége. Tehát az örökké valóság hossza az abszolút nem függ attól, hogy itt a Földön mennyit élünk. Mindenki számára az ugyanolyan végtelen. Nagyon fontos látnunk azt, hogy viszont az, hogy ez az örökké valóság hogyan telik, az teljes egészében attól függ, hogy mi hogyan állunk hozzá Jézus Krisztus váltsághalálához. Ha valakit Jézus megváltott, akkor számára halál nem egy olyan ellenség, amelyik őt legyőzi és vége, hanem egy olyan ellenség, akit Jézus Krisztus legyőzött. Ez nem jelenti azt, hogy nem tud minket leteperni. De tudhatjuk, hogy Jézus legyőzte a halált. És a 1 Korintus 15.26-ban olvassuk azt, hogy az utolsó ítéletkor, mint egy utolsó ellenség eltöröltetik a halált. És úgy, ahogy a halál, mint egy utolsó ellenség egészen az idők végén szűnik meg, addig az ember személyes életében is a halál az utolsó ellenség. Itt a Földön. Egy olyan, akivel mindenképp szembe kell nézni, de nem mindegy, hogyan. Milyen az, amikor valaki szembenéz egy ellenséggel? Gondoljunk bele, amikor Dávid szembenézett Góliáttal. Ott volt a hadsereg, voltak erős emberek, voltak hősök, és amikor kiállt Góliát, senki nem mert vele szembe menni. Mert azok, akik szembenéztek vele, legyőzhetetlen ellenségként néztek rá szembe. Néztek vele szembe. Dávid pedig egy legyőzhető, sőt, legyőzött ellenséggel nézett szembe. Még az előtt, hogy legyőzte volna. Látjátok a különbséget? Nem mindegy, hogy valakinek úgy kell meghalnia, hogy borzasztó vége, nincs tovább az élet. Sőt, ennél rosszabb lehet, hogyha valaki tudja azt, hogy borzasztó vége, és tovább lesz az élet. Vagy pedig úgy áll hozzá, és úgy kell meghalnia, hogy igen, nagy ellenség van előttem, nem lesz könnyű, de egy legyőzött ellenség. Nem olyan úton megyek, ahol nem jártak előttem. Ugye sokan szokták mondani azt, hogy hát ki tudja, milyen a halál, senki nem jött onnan vissza. Hát dehogy nem. Visszajött. És nem elég, hogy visszajött és legyőzte a halált, de köztünk járt és köztünk él. Sőt, nem csak köztünk, hanem bennünk él. Ugye milyen más az egy erős ellenség ellen menni, hogyha ott van mellettünk az, aki legyőzte azt? Mondjuk képzeljük el azt, hogy óvodások között kitör a harc, és egy kis csoportos áll szembe egy nagy csoportossal. Ugye, hogy tudjátok, hogy mennyi esélye van, hogy kb. Nulla. egész más az, amikor ezzel a fenyegetéssel úgy kell szembe menni, hogy hát ott van az az egy fejjel magasabb, másfélszer nehezebb, és most végem. Vagy pedig ott van az, de itt van mellettem az édesapám. Mennyivel más az a harc, mint az, amikor nincs ott. Jézus Krisztussal ezt is át tudjuk ugorni. És akkor itt felvetődik az a kérdés, hogy akkor féljünk-e a haláltól? Van erre egy kitűnő és nagyon szellemi válasz, hogy hát nem. Hívő ember nem szabad, hogy féljen a haláltól. Ez azt gondolom, hogy csak félig igaz. Valóban szellemi szinten nem kell félnünk a haláltól. Hiszen aki hisz Jézusban, átment a halálból az életbe. Még mielőtt meghalt volna, átkerült az életbe. Tehát a hívő ember szellemi szinten soha nem hal meg. Az, aki valójában mi vagyunk, aki ebben a romlandó testben lakik, az halhatatlan lett. De igen, testi szinten normális az, ha valaki fél a haláltól. Miért normális? Azért, mert a fogorvostól is félünk. Jó, persze, van olyan, aki azt gondolja, hogy inkább háromszor a halál, mint egyszer a fogorvos, de miért félünk a fogorvostól? Hát azért, mert kellemetlen, meg fáj. És az ember nem szívesen él át olyan dolgot, ami kellemetlen vagy fáj. És ilyen értelemben természetes dolog az, hogyha valaki fél a haláltól. Nem szeretné átélni azt, hogy neki el kell szakadni ettől a testtől. Tudjuk, hogy szükségszerű. Tudjuk, hogy szellemileg ez nem egy lejjebb kerülés, hanem egy felszabadulás. Hiszen akkor, amikor a hívő ember meghal, akkor valójában nem távolabb kerül Krisztustól, hanem közelebb kerül hozzá. Tehát valójában ez lehet egy örömteli várakozás. Hogy Pál azt mondja, hogy hát jobb volna nekem meghalni, mint élni. De az természetes, hogy a test az fél a haláltól. A testünk ragaszkodik az élethez. És amíg biológiai lények vagyunk, addig ez tény marad. Viszont nagyon fontos látni, hogy ez egy ideiglenes dolog. És mi van azokkal, akik itt maradnak? Hogyha egy hívő ember meghal, akkor azt gondolom, hogy ő járt jobban. Hiszen ő már Krisztussal van, de akik itt maradtak, azoknak hiányzik. Tehát mi van azokkal, akik túlélik azt az embert? És ez is egy nagyon fontos dolog, hogy a túlélők is tudhatják azt, ha mind a túlélők, mind a meghalt ember hívő volt, hogy ez egy ideiglenes távolmaradás. Viszont egy elég hosszú. Hiszen az egész hátra levő életemben az illető hiányozni fog. Nem lesz itt mellettem, nem tudok vele beszélni, nem tudok megkérdezni tőle dolgokat. És igenis, tudni kell azt, hogy az elszakadás a szenvedéssel jár. Mégpedig azért, mert akit szerettünk, nincs többé itt velünk. De világos, hogy ez nem tart örökké. Az együttlét viszont örökké fog tartani. Nem igaz az, hogy a hívő ember az nem szenvedi meg azt, amikor valaki, aki szeret, az meghal. Mert igenis a hívő embernek is hiányzik. Hiszen azt mondja Jézus, hogy hát onnan ismernek meg titeket, hogy egymást szeretitek. Na de hát, ha szeretjük egymást, akkor nem veszteség az, amikor nem lehetünk együtt. Igen, veszteség. És nem kell ezt letagadni, hiszen hogyha letagadjuk, akkor pont azt a kapcsolatot tagadjuk le, ami volt közöttünk. És ez a folyamat, amíg az ember feldolgozza azt, hogy veszteség érte őket, ez az a folyamat, amit úgy hívnak, hogy gyász. És arról van szó, hogy valakit elveszítettünk. Lehet, hogy jobb helyen van, mint itt volt, de nincs velünk. Tehát valójában akkor, amikor mi gyászolunk, és sírunk a fölött, hogy valaki meghalt, akkor hívő ember esetén nem azt siratjuk, hogy vele mi van, hanem azt siratjuk, hogy velünk mi lett. Tehát kicsit rossz a magyar kifejezés, hogy gyászoljuk azt az embert. Nem, gyászoljuk annak az embernek az elvesztését, és tulajdonképpen gyászoljuk magunkat. Hiszen elveszítettünk valakit, aki nekünk fontos volt. Néhányszor hallottam azt a kifejezést, vagy azt a mondást, hogy hát a hívő ember nem gyászolhat. Azt kell mondjam, hogy ez egy ostobaság. Ez nem így van. Attól, mert tudjuk azt, hogy az a másik hívő ember, aki hozzánk közelálló volt, ő neki jobb. Ő most Krisztussal van. Attól még nekem az lehet rossz. Más kérdés, hogy ez önzés. Hát persze, mert engem ért a nagyobb veszteség. És mindig, amikor az embert valamiféle veszteség éri, akkor ezt fel kell dolgozni. És az, hogy ez fáj, ez természetes. Tehát semmiképpen ne gondoljuk azt, hogyha valakit veszteség ér, különösen egy általa szeretett ember elvesztése, akkor az fáj, az valami baj volna. Hát ha megnézzük a zsoltárokat, milyen sokszor panaszkodik Dávid, nem csak azért, mert üldözték, hanem mert veszteség érte és fájt. Vagy mikor meghalt a barátja, Jonatán, veszteség érte és fájt. Sőt, amikor megölték a fiát, aki az ő életére tört, Absalom, akkor Dávid hosszan sírt utána, mert fájt neki. Tehát nagyon fontos látni azt, hogy a fájdalom, amivel valakinek az elvesztése jár, az egy teljesen természetes dolog, és nem az a feladat, hogy ezt a fájdalmat megszüntessük, vagy elnyomjuk, hanem az a feladat, hogy ezt végigéljük. Nem lehet elkerülni ezt a fájdalmat. Illetve meg lehet próbálni. Csak annak rossz következménye van. Miért? Mert akkor, hogyha megpróbáljuk valaminek az elvesztésével kapcsolatos fájdalmunkat letagadni, vagy elnyomni, akkor ez mindig azzal fog járni, hogy elveszítünk egy csomó emléket miatta. Hiszen valahányszor emlékezünk azokra a jó időkre, amit átéltünk valakivel, aki most már az Úrral van, annyiszor mindig eszünkbe fog jutni, hogy na igen, de ilyen jó időket többet nem tudok vele átélni addig, amíg én élek. Az ritkán szokott eszünkbe jutni, hogy utána lesz egy örökké valóság, amikor meg igen, de hát egy ideig, idéglenesen nem. És ez fáj. És abban az esetben, hogyha ezt nem akarjuk átélni, vagy meg akarunk szabadulni tőle, ez lehetséges, csak a lelkünk úgy védekezik ez ellen, hogy akkor eltörli ezeket az emlékeket. Tehát ha az ember a fájdalmat meg akarja úszni, akkor ezzel sokat veszít. És itt van a közösségnek a feladata. Mit csináljunk azzal, akinek valami fáj? És ez egy nagyon nehéz kérdés. Hiszen majd olyan világban élünk, ahol eléggé kínos dolog az, hogyha valakinek a mély érzéseit látjuk. Elég kínosan ügyelnek arra az emberek, hogy ne lehessen látni azt, hogyha valami fáj, ne lehessen nagyon látni azt, hogyha valaminek örülünk, pár azt még inkább, mert az a többit rosszul érinti. De az a helyzet, hogy Isten külön gondoskodott vigasztalásról. A vigasztalás szó, az a paraklézis, és tudjátok ki a paraklétosz, a vigasztaló? Kifejezetten vigasztalóként küldte őt Isten? Ez a Szentlélek. Tehát a Szentléleknek az egyik első számú feladata a vigasztalás. És miért kellett vigasztalni azokat, akik itt voltak? Azért, mert Jézus nem lehetett köztük. Gondoljatok bele a tanítványokkal. A tanítványoknak milyen volt? Ők együtt jártak Jézussal, egy nagyon belsőséges kapcsolat volt, mindent meg lehetett tőle kérdezni. Tényleg ti nem vágytok időnként arra, hogy milyen jó lenne, ha csak egy fél órára lehetne találkozni vele? Fél óra alatt én annyi dolgot megbírnék tőle kérdezni, és akkor azt most meg miért nem mondtad el? Hát olyan nehéz azt érteni, mondd meg! Vagy csak egyszerűen együtt lenni vele. Ezeknek a tanítványoknak erre volt 3 évig. Éjjel-nappal együtt jártak vele. Időnként az embernek egészen szemrehányás tenni van kedve, hogy ha ott voltatok 3 év alatt, nem bírtátok ezt megkérdezni, és legalább egy kis cetlire fölírni? És ők elveszítették Jézust. Mi nem jártunk vele úgy, hogy személyesen találkozzunk. A mi veszteségünk ebből a szempontból kisebb, hiszen mi utólag látjuk, de ők ezt átélték. Nekik szükségük volt a Szentlélek vigasztalására. Ugyanígy nekünk is szükségünk van a Szentlélek vigasztalására. De ezen kívül a vigasztalásnak a feladatát ránk is bízta Isten. Ránk a hívők közösségére. Hogy vigasztaljuk egymást, ahogy Pál írta itt a korintusiaknak. Viszont nagyon fontos dolog, hogy lehet jól vigasztalni, meg rosszul. Az fontos látni, hogy mi a vigasztalásnak a célja. A vigasztalásnak nem az a célja, hogy az illető abba hagyja végre azt az idegesítő sírást. Mert milyen macerás. A vigasztalásnak nem az a célja, hogy a fájdalom átélését meggátolja. Hanem az a célja, hogy ezt az átélést segítse. Tehát ott kell lennünk az ember mellett, mellette kell állnunk, és erőt adni neki abban, segíteni őt abban, hogy ezt a fájdalmat feldolgozza. Tehát ha valaki úgy vigasztal egy másik embert, hogy semmi az, simán ki lehet bírni, nem is fáj ez olyan nagyon neked, hagyd már abba a sírást. Ez a rossz fajta vigasztalásnak a tipikus esete. Ha megnézzük Jóbot és a barátait. Isten a Jób barátait nagyon, nagyon erősen lenyomja, hogy nem voltak jó vigasztalók. Mert a Jób barátai tulajdonképpen azt akarták elmesélni Jóbnak, hogy ezért a dologért te vagy a hibás. Hiába siránkozol, ez azért van, mert ezt te csináltad magadnak. Viszont ha megnézzük, a jó barátai nagyon jó kezdték. Mielőtt elkezdtek beszélni, előtte nagyon profi vigasztalók voltak. Mit csináltak? Először is elmentek Jóbhoz. Elég messziről elmentek hozzá. Nem hagyták magára, és azt látták, hogy összeroskodva ülött a hamuba, látja hatalmas veszteségét. Jób nem egy embert veszített el. Egy napon veszítette el az összes gyermekét. ugyanazon a napon, amikor az egész vagyonát. Ott ült összeroskadva, és mit csináltak? Leültek mellé, és sírtak. És 3 napig ültek mellett, és nem szóltak egy szót se. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó vigasztalás. Átélni a másiknak a szomorúságát. Azt mondja az ige, hogy nevessetek a nevetőkkel, és sírjatok a sírókkal. Akkor, amikor valaki ott van a szomorúságban, vagy ott van a vidámságban, akkor az segíti azt, aki abban benne van. Hát miért van az, hogyha valami jó ér minket, akkor szeretjük, hogyha ott vannak a barátaink. És megosztjuk velük azt. Hogyha mondjuk van egy esküvő, vagy egy születésnap, vagy ilyesnek, akkor meghívunk embereket. Hát lássák, hogy én nekem jó. És akkor ettől nekik is jó lesz. És az nekem még jobb. Értitek? Ez a nevessetek a nevetőkkel. Élvezzük azt, hogyha valakinek jó, de ott van mellette a másik, hogy sírjatok a sírókkal. Ez egy sokkal nehezebb dolog. Hajlamosak vagyunk ilyenkor elhúzódni egy kicsit távolabb, és akkor hát csak elmúlik ez neki, és akkor majd újra lehet vele nevetni. De hát ez a másik fele is ott van. És addig, amíg az öröm az megduplázódik, megsokszorozódik akkor, hogyha többen vannak együtt, addig a bánat, vagy a fájdalom az csökken. A teher, amit megosztanak mással, az csökken. Tehát a vigasztalás az nem arra való, hogy a fájdalom elmúljon, hanem arra való, hogyha feldolgozza az ember azt a fájdalmat, akkor utána fel tudjon állni. Tehát nem úgy áll fel a gyászoló ember, hogyha ezt jól végzi el, hogy letagadja a terhét, hanem úgy, hogy felemeli, és ezzel a veszteséggel él tovább. Tehát a vigasztalásnak nem az a lényege, hogy letagadjuk a veszteséget, hanem hogy ezzel a veszteséggel együtt tudjunk tovább élni. Az Úr Jézus számára, vagy a tanítványok számára az Úr Jézus csak nagyon rövid ideig jött vissza. Tehát miután meghalt, akkor utána még talán 40 napot velük volt, és aztán újra elment. És csak később érkezett meg a vigasztaló. És attól kezdve ők személyesen nem tudtak találkozni az Úr Jézussal. Nem tudtak vele személyes, testi módon beszélgetni. De megkapták a Szent Lelket, akin keresztül pedig tudtak. Az emberek elvesztésekor ez nem lesz meg. De Isten az, aki segít elhordozni ezt a terhet. Elsősorban a Szentlélek és Isten az, aki vigasztalja az embert. De a második sorban ott kell állni a közösségnek. És szintén, mint vigasztaló, ott kell lennünk a mögött, aki veszteségért. És ennek az egyedüli eszköze az empátia, az együttérzés. Egy érdekes történettel szeretném befejezni, ez pedig az, hogy emlékeztek, amikor Jézus föltámasztotta Lázárt. Nagyon különös dolgot olvasunk ott. Először is az, hogy odaérhetett volna, mielőtt meghalt. Tehát megkapta a hírt, és utána nem ment oda. Még ott eltöltött néhány napot. És aztán ment oda. Azt tudjuk az Úr Jézusról, hogy Lázár a barátja volt. Hagyta meghalni a barátját. Aztán oda ment, és mit olvasunk róla? Azt, hogy sírt. Milyen dolog ez? Hagyta meghalni, és utána sír rajta. Sőt, tudta azt, hogy egy óra múlva fel fogom támasztani. Akkor meg miért sírt? Azért, mert átérezte a barátja testvéreinek a fájdalmát. Jézus nem azért sírt, mert tudta, hogy elveszíti Lázárt, hiszen tudta, hogy Lázár föl fogja támasztani egy óra múlva, tehát olyan sok idő nem lesz, amíg nem tud vele beszélni. Ez egy nagyon jó példa az empátiára, az együttérzésre. Ő együttérzett a testvérek veszteségével. És azt gondolom egyébként, hogy az, hogy hagyta Lázárt meghalni, az nem azért volt, hogy kitoljon a testvéreivel, akit egyébként ő szeretett. Hanem miattunk történt ez. Hogy le legyen írva a Bibliába. Le legyen írva a Bibliába az, hogy Jézus nem csak meghalni képes az emberért, de feltámasztani is képes embereket. És talán azért is, hogy le legyen írva a Bibliába egy nagyon jó példa arra, hogy hogyan lehet megvigasztalni valakit. Hogy milyen az empátia. Ebben is ő példát mutatott nekünk. Olyan jó lenne, hogyha tudnánk mi magunk a veszteségeinket úgy feldolgozni, hogy nem elássuk azokat, hanem elhordozzuk, és tudnánk mellette állni azoknak, akiket veszteség ért. Nem úgy, hogy rárakunk még terhet, hanem hogy hagyjuk, hogy a terhe az átkerüljön ránk is. És ez egy nehéz feladat. Semmiképpen nem egyszerű, nem fájdalommentes, de úgy tűnik, hogy Isten ezt a feladatot adta nekünk. És példát is mutatott rá az Úr Jézus személyében, és példát mutatott rá abban, ahogy adta a hívőknek a Szent Lelket, akinek feladata a vigasztalás. És ahogy a Szentlélek vigasztalta a tanítványokat, figyeljétek meg, a tanítványok húsvét vagy pünkösd előtt elesett szerencsétlen emberek voltak, akik félrehúzódtak a világtól. És aztán pünkösd után kiálltak, és 3000 ember megtért a szavukra. Mert a Szentlélek volt a különbség, akit Isten elküldött. És Isten most is elküldi a Szent Lelkét, ugyanekkor erővel, és hasonló feladatra elküld minket, azokhoz, akit veszteségért. Imádkozzunk. Úr Jézus, hálát adok neked azért, mert te legyőzted a halált. Hálát adok neked azért, mert úgy mehetünk a saját halálunk elé, hogy az egy talán nagyon kellemetlen, de mindenképpen ideiglenes átmenet a te országodba. Köszönjük neked azt, hogy az utolsó ellenség is legyőzött. És köszönjük azt, hogy amikor elveszítjük a szeretteinket, akkor is mellettünk vagy. És a te Szent Lelked a vigasztaló. Kérlek, segíts nekünk, hogy tudjunk embereket vigasztalni, akiket valamilyen nagy veszteségért. Nem feltétlenül az, hogy meghalt valaki, de valami nagyon nagy és fájó veszteségért. Segíts, hogy akkor ott lehessünk, és mellette állhassunk. Amen.